testvérek, Ádám útunkból elérkeztünk a fővárat időszak közepéig, és ez a rózsaszín örvendező vasárnap egy kis fölszusztanás, egy kis pihenés a bűnbánati gyakorlatok között. Valamikor ugye ez a bűnbánati időszak sokkal szigorú testi veszekléssel volt kapcsolatban, és hát ezért szükség volt egy kis föllélegezésre, egy kis szünetre. Minden esetre azért a mai vasárnapon egy kicsit előlegezzük a karácsonynak az örömét, előlegezzük az ünnepnek a hangulatát, ezért kerül az oltárra is, mint virág, ezért szólal meg a mai napon is, mint az orgonat, ezért enyhül a szigorú, lila, bűnbánati szín, rózsaszínté, hiszen félúton jár most a bűnbánati lila és az ünnepi fehér között. A mi örömünk azokban milyen fajta öröm testvérek? Lehet vajon örülni a mai körülmények között, amikor hát olyan sokan vannak köztünk betegek, olyan sokan vannak kórházban, sokan meg is halnak, és hát az emberek általában nagy félelemben vannak, bizonytalanságban. De nekem mindig olyan nagy öröm, amikor látom, hogy milyen sokat vagyunk vasárnapokként, hogy nem félnek a testvérek elvédel a szentmisére, mert az összes többi helyünkön hát a töredéke jönnek azoknak, akik általában szoktak. Ezt nem azért mondom, hogy ne tartsuk be a lehetséges ilyen elővigyázatosságot. De hát ugye látszik az, hogy egy olyan örökről van itt szó, ami együtt tud létezni a félelemmel is, az aggodalommal is, a földi bajjal is gondol egy. Tehát nem valamiféle fölszínes kacarászás, lakodalmi vigadozás ez, hanem valami egészen más. És ténylegesen, hogyha a mai szentleckét elolvassuk, és azt halljuk, hogy azt mondja a Szentpál, hogy örüljetek az Úrban szüntelenül, ismét csak azt mondom, örüljetek, és ne aggódjatok semmiért. Hát mondhatnánk, hogy könnyű Szentpál, hát ő egy nagy apostol volt, saját szemével látva a földet, a üdvözítő, meg misztikus élménye is voltak, hát elragadtatott a hetedik égig, és ott olyan szavakat hallott, amiket embernek nem lehet hallania. Könnyű volt neki. Tehát ugyanakkor gondoljuk bele, hogy ezeket a szavakat a filippiekhez, ő Rómába írta, miközben éppen börtönben sírődött. Tehát a rabláncok között mondja azt, hogy ne aggódjatok semmiért, és örüljetek, mert az Úr közel van. Hát az Urat senki nem tudja megakadályozni abban, hogy hozzánk jöjjön, ami nyitottak vagyunk, és hogyha hívjuk őt. Igen, testvérek, ez a béke, ez az öröm, amit az Úr nekünk ad, egy bensőséges, csendes, alázatos öröm, aminek az egyedüli forrása az Úr. Neki gondja van rá, és minden az ő kezében van, ezért tudjuk, hogy semmi sem történhet velünk, ami nem az Úr akarata, vagy legalábbis nem az Úr engedje nekünk megtörténni, és semmi sem történhet velünk, ami olyan rossz lenne, hogy abból ne tudna az Isten valami még nagyobb jót, még nagyobb megtisztulást, még nagyobb újjászületést kihozni. Karácsony ünnepelünk ugye már az évszázadok folyamán 2000 év óta, már háborús helyzetben, éhínség közepette, pusztító járványok között, és mégis valahogy mindig megszületett az Úr Jézus, és mindig az a karácsonyi öröm megszületett az ő híveinek a lelkében. És ezért mondhatjuk azt most is, hogy ne aggódjatok semmiért, hanem minden gondotokat terjesszetek el ilyen szüntelen imádságban, mert neki gondja van. Ilyen csendes, alázatos bizakodás és ráhagyatkozás volt keresztelő Szent Jánosban is. Látjuk azt, hogy sokan kezdik őt messiásnak tartani. Hatalmas sorok kígyóznak előtte, visszák a szavai, a minnyáján, az ő szavára megkereszteltenek a Jordán folyóban. Nagyon könnyen elhihetni saját magáról, hogy akkor lehet, hogy tényleg én vagyok a messiás. Az embereket könnyű lett volna erről meggyőzni. Nagyon tetszik az embereknek Jánosnak az aszkéta külseje és stílusa. De ő mégis nem engedi magát el. is a próféta. Én csupán a pusztában kiáltó szó vagyok. Szent Ágostól egyházatján nagyon szépen kifejti, ugye, hogy a szó és az ige között mekkora különbség. A szó csak az igének, a tartalomnak, az üzenetnek a közvetítője. Pusztán azért van, hogy elvigye másokhoz az ige tartalmát, a üzenetet, az értelmet, és miután teljesített ezt a küldetést, a szó eltűnik, megsemmisül. De az ige most már ott van az küldőnek a szívében is, és a fogadónak a szívében is. Tehát ez volt Jánosnak a feladata, ezért nem féltékenykedett, amikor a tanítványai kíváncsiak lettek a názáreti Jézusra, sőt, ő maga küldte őket, hogy ő az Isten bárány, ő veszi el a világ bűneit, hozzá kell mennetek nektek is. Ő pusztán a bőveki barátja, aki örül annak, hogy a mennyasszony oda vezeti a bővekéhez. Neki most attól kezdve kisebbennie kell, Krisztusnak pedig növekednie. És az ő keresztsége az csak egy előkép, az valójában a bűnbánatnak az előkészítője és szimbóluma. Ugye tudjuk, hogy ez nem olyan keresztség volt, hogy mi szoktunk keresztelni, hogy egy pici vizet öntünk, csöpöt tettünk a keresztelő homlokára, hanem ez valóban, hogy a baptizmá, az eredeti szó, a keresztség az az alámerítés. Tehát a teljes teste alámerítették a víznek. És ez szimbolikusan jelképezte a halál, mégpedig a fulladásos halál, amilyen Krisztus halál is volt a kereszten. És amikor Isten fölbukik a vízből, akkor az a föltámadás, az új élet. Tehát amit János hirdet, az nem valamiféle ilyen fölszínes, rituális tisztálkodás, hanem valóban egy új élet. Tehát meg kell halni a bűneinknek, meg kell szabadulni attól, ami Istennek visszatetsző az életünkben, és új életre kell támadni. De János keresztsége ezt még csak előrejelzi, ezt még csak hirdeti, nem képes ezt valójában megtenni, hanem ugye ő csak vízzel kereszte. De aki utána jön, az majd szentlélekkel és tűzzel kiégetik az ember lelkének a bűnt. Ezen a héten testvérek ünnepeltünk ebben a boldogságos szűzanyáknak a szeplőtelen fogantatását. És még mindig a nyolcadában vagyunk ennek az ünnepnek. A szűzanya is, ami a mi Adventkultunknak a nagy vezetője és tanítója, szintén azt mondja nekünk, hogy gyermekeik, ha ti boldogok akartok lenni, ha örömben akartok élni és békében, akkor ennek az egyetlen egy útja, hogy hirdessetek háborút a bűnnek. Száműzzétek a bűnt az életetekből. Hiszen a bűn a legnagyobb tragédia. Ugye persze mindjárt rettegünk a fertőzéstől, a vírustól, mert hát az meg tudja keseríteni az életünket jó pár hétre, hónapra, sőt, egy esetleg még az életét, a föld életét is elveheti. Igen, ám csak, hogy ez a földi betegség és földi fertőzés, ez mulandó. Az előbb-utóbb véget ér, a legrosszabb esetben is hát ugye a testi életünket szünteti meg. De hát a bűnnek a vírus az ennél sokkal rosszabb, mert lehet, hogy pillanatnyilag az nekünk jól esik a bűn, amikor elkövetjük. Tehát utána jön a rettenetes arcveresés, a borzasztó csalódás, a rettenetes érzés, hogy az lelkünket gyilkolta meg ez a vírus, ami Isten gyermekünket vett el, elszakított minket a boldogság, a béke egyetlen forrásából az Istenből. És hogyha ebben az állapotban ér minket a testi halál, akkor védünk, akkor visszafordíthatatlan, kiavíthatatlan a kár, amit okoz, mert örök szenvedés lesz az értelme. És ezért kell nekünk a szűzanyára hallgatva és őt követve radikálisan száműzni az életünkből a bűnt. Ha meg annyira nehéz is és áldozatot követel, de érdemes, mert valójában ez hozza meg az igazi boldogságot, ami lelkünk. És ezért fontos a karácsonyi szentjónás, de nem csak az, hogy na jó, hát eleget teszek a szokásnak, eleget teszek ugye annak, amit ilyenkor szoktunk, legyórunk karácsonyra. Tehát utána ott is tudjuk, hogy minden folytatódik a régi szerint. Az ilyen jónásnak abszolút semmi értelme nincs. Tehát egy igazi újjászületés, egy igazi megtérés, egy igazi önvizsgálat kell, hogy legyen a karácsonyi bűnvállalatunk. Igen, testvérek, és aztán a mai napon még egy nagyon jelentős ünnepünk is van, ugye a Luca napja, ami nem csak azért fontos, mert ilyenkor kell felültetnünk a karácsonyi búzát, hanem mert ez a Luca egy valóságos személy volt, egy 4. századi római fiatal lány, aki életét adta Krisztusért. A pogányságnak a sötétségében ő igazi kurcia volt, világosodó, fényhozó. Tudjuk azt, hogy mielőtt ugye a gregorián reformmal megváltoztatták meg, reformálták a naptárokat, ez a mai nap volt az évnek a legsötétebb napja. Ma volt a leghosszabb az éjszaka, és a legrövidebb a nappal. És utána jött ugye a téli napforduló, és kezdtek egy másodperccel hosszabbodni a nappal. Tehát az a forduló, amikor a fény legyőzi a sötétséget, amiről a karácsony is egyébként szól. Tehát a Lucia is azt tanítja nekünk, hogy fogadjátok be a krisztusi fényt. Akarjátok, engedjétek, hogy legyőzze szívetek és elmétek komárját és sötétségét. És ezek a szent szüzek is, akiket a téli időszakban ünnepünk, ugye kezdtük novemberben Katalinnal és Ceciliával, aztán jött ugye decemberben a Borbála, meg most a Lucia, utána majd januárban lesz Ágnes, februárban Ágnes, ezek megjelenítik számunkra az evangélium okos szüzei, akik égőmécsessel virrasztanak az éjszakában, és várják a vőlegény jövetelét, mert akkor jön, amikor nem is gondolják, mert nem szabad, hogy alba találjuk őket. Tehát a virrasztás, az éberség, hogy a lelkünk tisztasága, a lelkünk kegyelmi állapota fölött éberek jövőkül, és a legpusztítóbb járványnál jobban irtózunk és menekünk, hogy mindig készek legyünk, bárkod is olyan úrlegény, hogy ajtót is úgy neki, illetve ő megfogadjon minket a mennyegzés lakomára. Igen, testvérek, ennek a virasztásnak, ennek a csendes bizakodásnak, a hírvéli rábogyózásnak, a csodálatos képára keresztelőz Erdőános is, ugye azt mondja, hogy modestia lesz-e, modestia caminus dominus, és aki szerítségnek, legyen mindenki előtt ismeretes, mindenki ismeretes szerénységeteket. Igen, testvérek, ezt a kegyelmet kérjük, hogy képesek legyünk a bűnbánat által megtisztulni attól, ami elveszi a mi szerénységünket, a mi lelki békénket, hogy ráhagyatkozzunk arra, aki jön, hogy minket megváltson, aki valóban örömet hoz, és megjavulást hoz ennek a sebzett világnak az életében, hogy ez a gyermek szentlélekkel is tűzzel megtisztítsa az ő népét, az ő nyáját, hogy a feloldozásban megtapasztaljuk Isten békét, amely meghalad minden értelmet, és megőrzi szívünket és elménket Krisztus Jézusban, a Úrunkban.